Paul Melinda pszichológus, a Matthias Corvinus Kollégium tanuláskutató intézetének vezető kutatója. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok!
Szóval halott kultuszról beszélünk, ugye ez valószínűleg mindig is így volt, hogy nagyon nehéz volt azt feldolgozni, hogy vannak itt közöttünk emberek, akiket szeretünk, akik együtt vannak velünk, aztán egyszer csak eltávoznak közülünk, és próbáltunk valamilyen megoldást találni arra, hogy mi lesz velük. Hát a minden szentek az egy olyan megoldást kínál számunkra, amely azt mondja, hogy nem haltak meg, hanem az örök életbe kerültek át.
Pontosan a gyász folyamatnak egy fontos eleme az, hogy az elbúcsúzást azt úgy tudjuk megtenni, ahogyan nekünk is megfelelő. Tehát, hogy pszichológiailag a gondolati síkunkon, tehát ez nyilvánvalóan nem csak spiritualitás, nem csak pszichológia, hanem egy ilyen kognitív és szocializációs folyamat is, hogy ki mit gondol arról, hogy mi van a halál után. Itt mindig el szoktam mondani azt az alapvető példát, hogy azért a spiritualitás, az pedig, és a pszichológiai tudásunk erről, az igazából minden egyes cselekedetünket áthatja, tehát nem kizárólag ezen az ünnepnapon érdemes vele foglalkozni, hanem a hétköznapi életünkben, a legapróbb cselekedeteinkben, hogy mégis mit gondolunk arról, mi fog velünk történni, mi történik a szeretteinkkel, hogyan tudunk azokhoz kapcsolódni, akiktől már búcsút kellett vennünk itt a földi vagy a fizikai valóságunkban. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan feladat, ami valójában egy életfeladat, és folyamatosan tart, hogy erről gondolkodjunk, és ebben lássunk egy picit tisztában. A gyász folyamatot nagy mértékben segíti, hogyha erről viszonylag tiszta kereteink vannak, hogy mi mit gondolunk róla, mivel tudunk azonosulni, és hogyan tudunk ebben mozogni, abban a képben, amelyet elképzelünk.
Azt írja a Pirinszky János, hogyha megidézhetem, hogy és nem véletlen az se, hogy az egyházi épide a télküszövére az elmúlás kezdetére helyezte egymás mellé minden szentek és halottak napját ünnepét. Tette ezt nyilván a nagyszerű ellentmondás jegyében, melynek a halál csak látszata, tartalmazonban az élet, és tegyük hozzá a szó legigazibb, legemberibb, tehát leginkább szellemi értelmében élet. Halottaink szeretete elsőrendűen az élet iskolája. Igaz, nem az élet mechanikus folyamatainak, amelyeknek a nagy természet engedelmeskedik, hanem annak a másiknak, amely teremtő ellentmondásként épp a tél küszöbén kezd új munkába, fokozatkedvelés lelkesedéssel. A külső kép a hervadásé, a halálé és a menekülésé, egyedül az ember függeszti szemét a mindenség lankadatlanul működő csillagaira, a távoli és nagy egészre és azon túlra is, írja Pirinszky. Hát, ha így gondolkodunk, akkor az mennyire befolyásolja a mindennapi életünket?
Én azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben, ahogyan itt beszéltünk már valójában a szentekről, vagy egyfajta, hogy mennyire idealizáljuk a szenteket, de hogy valójában ők itt jártak közöttünk. Egyszerűen csak olyan dolgokat tettek, amelyek úgymond emberfelettiek, és tényleg azok. Mert hogyha kitárjuk a szívünket, és kapcsolódunk a másik emberhez, hogyha megnézzük a szentek életútját, ők mindig ezt tették. Kapcsolódtak a közösséghez, kapcsolódtak az embertársaikhoz, és még egy szó nagyon megragadott itt engem, ez az irgalomnak a kérdése, hogy igen, ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a kapcsolatnak egy igen fontos része a megbocsátás, az irgalmasság, és hogy egyáltalán azért dolgozunk el, hogy ez a világ bármilyen szempontból is jobb legyen. Tehát a kérdésre válaszolva én egyértelműen azt gondolom, hogy természetesen akár egy hallgatóból is lehet szent, nyilván nem az egyházi értelmében, hanem én úgy gondolom, hogy ha már valaki tesz azért, hogy ez a világ jobb legyen, könnyebben élhető legyen, vagy jobb hely legyen a fiataloknak, a leendő, megszülető gyermekeknek, akkor már én azt gondolom, hogy sokat tett ezért.
Vannak családi szentjeink? Ugye ez nem egyházi kanonizálásra gondolok, hanem arra, hogy azt mondjuk egy családban valakire, egy nagymamára mondjuk, aki 80 éven keresztül ellátta a családot, úgy, hogy egy szót nem szólt, de mindig oda tette azt, amire éppen szükség volt, és mindig volt egy tányérleves annak a szűkölködőnek, aki benézett hozzá valaki a családból, és mindig volt egy ágy számára. Szóval vannak-e családi szentjeink? Nevezhetjük-e őket így?
Itt először is én szeretnék arra rátérni, miről talán keveset beszélünk, hogy például egy ilyen ünnep, mint a Minden Szentek, az arra mutat rá, hogy egyáltalán a kapcsolatainkat és a gyökereinket ápoljuk. Tehát, hogy kikhez tartoztunk, akkor is, amikor ők már elmentek, akkor is tudjuk ezt egy kicsit tárgyasítani. Ez fogja segíteni a gyászfolyamatot, és segít abban annak a kapcsolatnak a fenntartásában, ami pedig, amiről már beszéltünk is, hogy minden egyes napunkat és a hétköznapjainkat áthatja. Tehát itt muszáj azt kiemelni, hogy ez valójában a gyakorlati életben, a hétköznapi életben egy kulcsfontosságú tényező. Ez által, egy ilyen ünnep által például sokkal egyszerűbben tudunk kapcsolódni a múltunkhoz, a saját múltunkhoz, ami ugye sajnos veszteségekkel terhelt, és valójában az élet normatív folyamata az, hogy veszteségekkel terhelt. Minden esetre én azt gondolom, hogy igen, kell, hogy legyenek példaképek. Ezek a példaképek pedig, nevezzük őket akárhogy is, de szerintem fontos intelmeket adnak, bölcsességet adnak, tapasztalatot adnak át, tehát minden fiatalabb generációnak már valójában nem kell mindent újraélni, amit az előző generációtól megkapott, akkor is, hogyha sajnos már elhunytak a szerettei.
Igen, ennek persze feltétele az, hogy az előző nemzedéket hallgassák meg. Pontosan. A fiatalok mindenképpen. Baksa Brigitát kérdezem most, hogy ez azt is jelenti, ugye most már sok oldalról megvilágítottuk a Minden Szentek napját. Ugye a halottak napja, vigiliája, előestéje, tulajdonképpen így is nevezik ezt a napot. Szóval ezek a rítusok, mindezt, amelyek voltak a néphagyományban, mindezt támasztják alá, amiről eddig beszéltünk?
Azt gondolom, hogy igen, erősen alátámasztják mindazt, ami idáig elhangzott. Itt maga az ünnep a katolikus tanítás szerint a Minden Szentek a szentek egysége, amiben a küzdő egyház, a földön élő, a szenvedő egyháza már meghal, de még a tisztító helyen szenvedő, illetve a diadalmas egyház a mennyekbe jutott üdvözölt híveknek a társasága. És ez a hármas egység, ez a közösség, akik egymásért könyörögnek, ezek megjelennek a néphagyományban is. Ugyanis, hogyha a naphoz kapcsolódó népszokásokat tekintjük, akkor négy alapvető területet vizsgálhatunk meg. Ezek közül talán, amit elsőként kiemelhetünk, az elhunyt családtagok iránti tisztelet. Bálint Sándor nagyon szépen összegzi a teljes magyar nyelvterületre vonatkozóan az ünnepi kalendáriumában, hogy melyek ezek a hagyományok, és itt valójában megjelennek azok az elhunyt családtagok, akik gyakorlatilag ott élnek a családi emlékezetben, és jelen vannak a mindennapokban. Több területen is felbukkanó szokás szerint ezen az éjszakán, Minden Szentek éjszakáján az elhunytak miséznek a templomban. Úgy tartották, hogy amikor megkondul a harang, akkor indulnak el hozzátartozóik házába. Ezért a parasztházakban ezen a napon még egy tányér került az asztalra, ebbe kenyeret, sót, vizet tettek, vagy cipót sütöttek, mint Székelyföldön, Isten lepényének nevezve, vagy halottak kenyerének hívva mindezt. Ugyanígy a tápiómenti falvakban is egy tál ételt tettek az asztalra a halott számára, jelezve, hogy hozzájuk tartozik, közéjük tartozik, befogadják a jelenlétét.
De ez tulajdonképpen... Igen? Igen, mondja csak.
Tulajdonképpen csak az irgalmasságra szerettem volna még egyszer reagálni, amit itt az imént is kiemeltünk a beszélgetés során, hogy a napnak egy nagyon fontos eseménye volt, hogy ilyenkor azok a megsütött ételek, vagy a kalács, amit kivittek magukkal akár a temetőbe is, az ott imádkozó, koldúsok, szegény emberek adományaként jelent meg. Tehát gondoskodtak a rászorulókról. Egyben persze remélve azt, hogy majd megemlékeznek az imáikban a család elhuntjairól is.
Szóval egy tányér azoknak a családtagoknak, akik már nem voltak velük, ugye ez annak a nagyon szép beismerése, hogy a múlt nem mögöttünk van, hanem bennünk. És már ezt Halmer Lindától kérdezem itt a stúdióban.
Mindenképpen én próbálom nagyon erőteljesen közvetíteni azt, hogy mennyire fontos az, hogy a múlt tényleg bennünk legyen, és éljen bennünk. Tehát itt nem kizárólag ilyen statikus emlékképekről, és természetesen nem csak materiális dolgokról, eszközökről van szó, mint mondjuk egy fénykép, vagy valami, amivel tényleg közelebb tudjuk hozni magunkhoz. Ezek viszont mind eszközök, tehát segítik azt annak a nagyon nehéz megértését és átélését, hogy nem minden van itt jelen adott pillanatban, vagy így az életünkben, és nem minden materializálható. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a tárgyakat, akár a rítusokat, és nyilvánvalóan akár az egyházi jelképeket, azokat érdemes így is használni. Tehát, hogy konkrétan eszközök ahhoz, hogy a kapcsolatot fenntartsuk, eszközök ahhoz, hogy feldolgozási folyamatokat segítsünk, és eszközök ahhoz, hogy a lelki működésünket megmutassuk kifelé. Ez magunk számára is jó, és természetesen a kapcsolatokat is fenntartja. Gondoljunk csak bele, nekem tényleg a gyerekkori emlékeim között az egyik legkedvesebb, amikor elmegyünk a temetőbe és gyertyát gyújtunk a halottaink számára, és egy gyerekként ez egy ilyen nagyon fárasztó nap. Minden egyes temetőbe elmenni, akár sokat utazni, de mégis emlékezni. És ott, amikor egy gyerek szerintem átéli ennek az ünnepnek a tisztaságát, azt, hogy ez valójában nem félelemkeltő, hanem sokkal inkább ilyen magasztos élmény az, hogy ebben közösen veszünk részt a családdal, az, hogy akár meghallgatjuk akkor a misét, tehát, hogy maguk a rítusok mennyit tudnak abban segíteni, hogy igenis feldolgozzuk azt a nagyon nehéz érzést, hogy földi életünknek egyszer csak vége szakad.
Ugye eszközök, ezt mondta a rítusokra, hát erre még visszatérünk majd, hogy milyen eszköz lehet még a rítus, mondjuk a gyereknevelésben, most iskolába látogatunk. Mit jelenthetnek nekünk a szentek, mit jelenthetnek gyermekeinknek? A szentek példájával vajon tudunk-e nevelni? Tarackközi Kinga egy magyarországi egyházi iskolába járt, és 5.-6. osztályos gyerekeket kérdezett a szentekről.
Ki a kedvenc szentetek, és miért őt választottátok?
Szent István, mert ő az, mert alapította a magyar államot.
Nekem is Szent István, mert a harmadik nevem az ő neve.
Szent Imre, mert a vezeték nevem Imre.
Szent Anna, mert én Anna vagyok.
Szent Borbál, mert Borbál a nevem.
Hát, hogy a kellen szentem a Szent Margit, mert hogy a nagyomámat is úgy hívták, és hogy ő nekem nagyon közel állt hozzám, és én nagyon szerettem, és ezért a Szent Margit a kedvenc szentem.
Néri Szent Fülöp, mert a gyerekeken segített.
Szent Erzsébet, mert segített a szegényeknek, és vitt nekik kenyeret.
Szent István király, mert pont olyan volt, aki nem akart bántani senkit, mint király, és nem is akart háborúzni, de ugye az van benne a parancsolatban, ne öljünk senkit, és ezért próbált nem ölni a csatában. Neki szerintem nagyon jó.
Szent Erzsébet, mert mindegyik szegénynek és mindenkinek segíteni akart.
Nekem azért Szent Mihály a kedvenc szentem, mert van egy ilyen focikukó, és ott Szent Mihály a csapat neve, meg egyébként is nekem szimpatikus.
A szent története, hogy én azért úgy gondolom, hogy a védőszentemről nem árt, ha tudok egy-két dolgot. A István nevet azért kaptam, mert a dédpapám is István volt, és az ő tiszteletére. Egyébként meg István királyt így a történetek alapján mit szeretem.
Szerintetek milyen tulajdonságai vannak a szenteknek? Azokat, amiket elmondtatok, azok a kedvenc szenteitek, de szerintetek milyennek kell lennie egy szentnek?
Igazságosnak, jószívűnek és bátornak általában.
Ugyanezek, de még becsületesnek is, jónak, meg nem tagadja meg Isten.
Isten hívőnek.
Bátor, becsületes és Istenben hívő emberek.
Hát szerintem is jó és segítőkész.
Feláldozónak.
Hát ugye minden szentnek van valami jóság tette, és hát igen, minden szentnek kell lenni egy ilyen jó tettének.
Szerintetek hogyan jelennek meg a szentek a mindennapokban? Miért van rájuk szükség, hogy ismerjük az ő történetüket?
Példamutatás.
Példamutatóak?
Szerintem igen.
Hát, hogy példát vegyünk róluk, hogy ők milyen jók voltak, és hogy...
Hogyha eddig rossz úton jártunk, akkor ők visszaterelnek a jó útra.
Például azért vannak a szentek, hogy tudjanak segíteni embereknek.
a mindennapokba.
Példamutatásért például az embereknek, hogy legyenek szeretetesek és jók.
Ugye sok szentről tanultok az iskolában. Eszetekbe jut néha egy-egy élethelyzetben, hogy vajon ő mit tenne?
Igen, szerintem igen.
És akkor próbálod őket követni?
Igen, néha próbálom őket követni.
Én is amúgy nagyon szerintem is.
Igen, jó érzés segíteni másoknak, a szegényeknek, igen, én is.
Igen, én is, hogy tényleg jó érzés segíteni, és én is szoktam követni.
Igen, jó érzés követni, meg segíteni másoknak.
Szerintem is így van.
Szerintem is jó érzés segíteni másokon.
Úgy hallhattuk mindenképpen, hogy a szentek példája ezeknek a 10-11 éves gyerekeknek bizony jelent valamit. Platti István van itt velünk, művészetterapeuta, és a Baranya megyei gyermekvédelemben dolgozó szakember, gyermekvédelmi szakember. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Na hát akkor nézzük meg azt, hogy a gyermekvédelemben a nehéz sorsú gyerekekkel miként lehet a szentek példájára támaszkodni? Lehet-e egyáltalán olyan gyerekeknek, akiket eldobott a család, akinek édesapja, édesanyja vagy nincs, vagy pedig nem fogadja el őt? Valami ilyen magasztos dolgot lehet-e mondani, vagy nem innen kell megközelíteni?
Hát én is meg lehet közelíteni. Én azt gondolom, hogy nem is annyira szentek példája, hanem Isten példája, hogy a szentek által milyen csodákat tesz Isten, és hogy az ő életükbe is tehet ilyen csodákat, az ő nagyon nehéz, nyomorúságos élethelyzetükben. Nagyon sok szent hihetetlen küzdelmes élet után jutott el az életszentségig, és ugye itt nem csak az ő kitartásuk példa, hanem az, hogy a nehéz élethelyzetben is Isten megsegítette őket.
Na de hát, hogyha elkezdünk ezekkel a nehéz sorsú gyerekekkel így moralizálni, akkor az hova vezethet?
Hát szoktunk filmeket nézni szentek életéről, meg szoktam legendákról is mesélni, de alapvetően ezeket a kamasz gyerekeket, a nagyon sérült hátrányos helyzetű kamasz gyerekeket érdeklik a spirituális dolgok, és szeretnek ezekről a témákról beszélgetni, és előhozzuk, de nem moralizálunk, hanem inkább az, hogy Isten szereti őket, őket is teremtette, és őnekik Istennek fontos ők, mivel hogy ők azt élik meg az életben, nem fontosak a szüleiknek, a társadalomnak, nagyon kirekesztettek, és van, aki viszont számít rájuk, és ez a jó Isten, és szeretné az életüket jóra fordítani. És hát bizony itt vannak olyanok, akik öngyilkossági gondolatokon gondolkodnak, hiszen eltaszított őket az édesanyja, mert egy új pasia lett neki, aki már zavarja az előző kapcsolatban származó gyerek, tehát kilöki a családból. Hihetetlenül tudnak szenvedni a gyerekek, de hogy Istennek kellenek ők fontosak.
Ezt hogy érzékelteti? Hogy érzékelteti ezt velük? Tehát most biztos nem elegendő, hogy elviszi őket misére, hanem magát kell odaadnia, tehát önnek kell velük lennie.
Hát úgy, hogy elkezdünk beszélgetni ezekről a dolgokról, beszélgetünk az életükről, és előhozzák az ő problémáikat, traumáikat, fájdalmaikat. És akkor föl szoktam ajánlani, hogy hisze Istenbe, és akkor mondja, hogy igen. Nyilván, amikor azt mondja, hogy nem hisz Istenbe, ott nem erőltetem, hagyom. De amikor azt mondja, hogy hisz Istenbe, megkérdezem, hogy mi lenne most ezt megimádkoznak, hogy én most imádkoznak Istenhez az ő jelenlétében, hogy az ő életét változtassa, meg segítse, meg gyógyítsa azokat a lelkisebeket, amik ott vannak a lelkem én. És akkor igen mondanak a gyerekek, és akkor elkezdenek imádkozni velem, vagy hallgatják csak az imámat. Meg hát igen, eljönnek templomban is páran, de olyan is volt, hogy megkeresztelkedtek, hogy kértek arra, hogy segítsek a keresztelőben, és ilyenkor sokszor a vér szerinti családot is be tudtuk vonni, eljöttek a keresztelőre, ami nagyon nagy dolog, hogy akkor a vér szerinti család számára is egy pasztoráció, és őnekik is fontossá kezd válni a hit a gyerekükön keresztül.
Pécsi Ritát szólítom most, neveléskutató, a Lapor Vilmos Katolikus Főiskola munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok a hallgatóknak is!
Jó, hát ugye nem moralizálunk. Tehát példával, a szentek példájával hogy tudunk nevelni, ez a kérdés most. A moralizálás ugye nem visz sehova, hiszen elérhetetlen példákat kezdünk mondani a gyerekeknek, de a felnőtteknek is, ami nincs közel hozzájuk.
Igen, nagyon fontos, hogy mindig úgymond mozgásban lévő személyekkel találkozzanak a gyerekek az élők között is, meg a példamutató szenteknél is, tehát olyanoknél, ahol bizony tévednek, tehát tévedtek, felálltak. Nagyon szép Domboszkó példája, ugye hát utca gyerekekkel dolgozott, nem tudott nagyon sokat moralizálni ebbe a helyzetbe, együtt élt velük, együtt játszott velük, rendezte az életüket, segítette az életüket, így, ahogy István mondta, beszélget velük, és megosztja gondjaikat, örömeiket, stb. De ezek a gyerekek úgy emlékeztek meg róla, hogy láttuk küszkedéseit, és láttuk megoldásait. Tehát látták azt, hogy mikor volt az ő nevelőjük mérges, fáradt, mikor nem sikerült, mikor kellett két rossz közül választania, és tévedett esetleg, hogyan hozta helyre, hogyan igazította ki. Tehát egy mozgásban lévő személyiség az nagyon sokat segít egy szintén növekedésben lévő személyiségnek, és ezért olyan fontos, hogy a szenteket, talán vége van annak a, nem tudom én, annak az irányzatnak, bár vannak azért még ilyen iratok, vagy könyvek, vagy talán mesék, vagy legendák is, hogy olyan elérhetetlennek mutatják be, amire tényleg nem mozdul meg senki. Jó, hát ő ilyen tökéletes volt, én meg más vagyok. Olvastam ilyen Szent Miklós történetet is, hogy hát Szent Miklós akkora szent volt, hogy már az elején, már péntekenként nem szopott. Hát most ezt ugye mindannyian elveszítettük, ezt a csatát már ott az első pár napban, és ez akkor nem vonzó. És ezt megszólítani bennük, hogy igenis érdemes küzdeni, és a szentek se hibátlanok, és nekik is voltak nehéz nem csak pillanataik, hanem nehéz döntéseik, meg téves döntéseik is, és hogy igenis újra próbálták, és minden nap egy kicsit jobban érdemes, és valahogy ezt a törekedést érdemes kiemelni. Nagyon kedves barátunk, ez a Tilman Beller atya úgy fogalmazott, hogy szent az, akiben az Isten tevékeny. Tehát erre mindannyiunk képes. És hogyha ezt megérzik egy másik emberben, akár egy számukra szinte szenté fogadott példaképben, aki mellettük vagy velük él, hogy szent az, akiben az Isten tevékeny. És amikor ezt érzi, ezt a mozgást, ezt a törekvést, ezt a akár küzdködést, és néha örömöt fölötte, hogy na, egy lépést léptem. Azt hiszem, hogy ezt érdemes beirányozni.
Antalfai Márta pszichológus is itt van velünk. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok!
Na most Plati István azt mondta el, ugye itt nehéz sorsú gyerekekről beszélt, hogy természetes érdeklődés van ezekben a kamasz gyerekekben, az Isten iránt, a szentek iránt, az iránt, hogy mi van az életünk után. Hogy van bennünk ez a természetes érdeklődés? Ezzel születünk?
Hát azt kell mondanom, hogy igen, ezzel születünk, az élet értelmének a keresésével, és együtt születünk azzal is, amitről itt most az előbb hallottam, hogy a másik emberhez való odafordulással. Ugyanakkor én azt tapasztaltam, és hogy különösen a koraserdülőkor az, amiben nagyon fogékonyak a gyermekek arra, hogy másoknak segítsenek. Tehát ez a segítő szándék, ez a jószívűség, ami a környezetük felé irányul, annak egy nagyon érdekes életszakasza ez a koraserdülőkor, amikor már nem a pajtások, nem a család, hanem valahogy kifelé, mások felé fordulnak. Lányoknál és később a serdülőkorban a fiúknál is. Tehát ez az életszakasz, ez a kora serdülőkor, amiről Plati István is beszélt, és hát örömmel tapasztalta ő is, hogy fogékonyak arra, hogy az életükben mi is az, amit ők majd, amit tehetnek másokért, vagy később az életük folyamatában mi az, amit tehetnek. Most nagyon fontos, hogy erre nyitott legyen erre a belülről érkező üzenetre, ami a fejlődésnek egy fontos állomásának tartom, erre nyitott legyen a környezet, és adjon rá lehetőséget.
Na most akkor folytassuk itt a stúdióban Halmerindával. Hogy van ez, amikor imádkozunk? A tudomány tudja értékelni az imát tudományos módon? Tehát van-e ennek olyan a pszichológiában ismeretes hatásmechanizmusa, amelyet le tudunk vezetni?
Az imáról nagyon sokféle szakirodalom van, hiszen imánk is számtalan lehet, és azért, hogyha azt nézzük, akkor valójában minden imádság, ami egy magasabb rendű erőhöz, személyhez szóló fohász. Tehát ilyen szempontból az apró hétköznapi kérések is tekinthetőek tág értelemben imának.
Vannak a röpimák, ugye?
Így van.
Uram, segíts!
Igen, nagyon sok. Szerintem, amikor, nekem ez mindig érdekes, mert amikor a kliensem azt mondja, hogy ő nem vallásos. De azért mégis, amikor dühös, akkor megérkezik Isten neve, akár egy ilyen körmönfont mondat keretében, akkor mindig elgondolkozom, hogy akkor hogy jelentheti ki valaki magáról, hogy mondjuk nem hívő vagy nem vallásos. És akkor sokszor beszélgetünk erről a pszichoterápia során. Végül az emberek legnagyobb részéről kiderül, hogy igenis hisz, és van valamiféle vallási előképzettség, vagy egyáltalán jártas valamilyen tanokban. Most itt nem szeretném kikerekíteni egy vallásos, vagy egy egyházi tanra természetesen, hanem itt azt emelném ki, hogy bizonyos szinten a legtöbb ember hívő. Tehát nincsen olyan ember szerintem, aki tényleg itt a sok-sok kérdés után is még igazából azt tartja, hogy semmiben nem hisz, és nincs semmi a halálunk után, hiszen ugye akkor a legtöbb embernek be kellene ismernie, hogy akkor az élete valójában nem értelmes. Az imádságokkal kapcsolatban a tudomány a legtöbbet talán, persze egyrészt valláspszichológiai értelemben vizsgálja, másrészt pedig inkább a relaxatív technikák között kapott helyet, tehát fiziológiás mérések is vannak arra vonatkozóan, hogy ez egyik legjobb relaxációs forma maga az imádság. Én azért ezt kiegészíteném, itt nem csak fiziológiáról beszélünk, nem csak arról beszélünk, hogy például összetesszük a kezünket, vagy bizonyos ülésmódot, vagy valamilyen statikus helyzetet veszünk fel, és ezt követően valamilyen testhelyzetben fohászkodunk, hanem arról van szó egyértelműen, hogy ehhez még kapcsolódik egy spirituális érrész. És ezt a spirituális érrészt a legjobban az ima során tudjuk megmutatni. Tehát maga a szorongásoldás az nem kizárólag a ritmikussággal, nem kizárólag a rítus által, és nem kizárólag ugye a fizikai tevékenységünkkel, ami szintén egyébként a szorongásoldást támogatja a legtöbb rítus során, ami vallási rítus, hanem azt is támogatja, hogy a spirituális érzésünket végre a hétköznapokból kilépve ki tudjuk fejezni, ki tudjuk mondani, és még egy nagyon fontos tényező van itt, hogy a társas támogatás alapvetően szorongásoldó, hangulatjavító, és a pszichoneuroimmunitásban egy kifejezetten fontos tényező. Hogyha pedig úgy tekintünk az imára, mint magára, a kapcsolatra Istennel, akkor egyértelmű az, hogy a társas támogatás tekintetében is, és most itt, ahogy hallgattam a fiatalokról szóló tapasztalatokat, hát egyértelmű, hogy most már nem vagyok magányos. Tehát azzal tölti el a legtöbb embert, hogy így nem vagyok magányos. Így mindig van velem valaki, így mindig fordulhatok valakihez, és nem egyedül vagyok ebben a sokszor rohanó világban. Tehát több szempontból is, és egyértelmű szorongásoldó hatása van.
Na hát akkor nézzük meg, hogy mit tehetünk, ha szeretnénk előrelépni önmagunk és Isten megismerésében, és közelebb kerülni a bennünk élő jóhoz. Erre a kérdésre kereste a választ Varga Viktória egy lelki gyakorlatos házban.
A Szív-Lelkiségi Központban vagyok. Schuller Melinda, a Jézus Szíve Társaságnak az előjárója mutatja nekem körbe ezt a házat. Gyönyörű környezetben található itt Tahitót falun. Ahogy belépünk az udvarra, picit most megülte a köd a tájat, de gyönyörű színekben pompázik az erdő, és tényleg ahogy belép ide az ember, egy picit már meditatívabb állapotba kerül. Mire szolgál ez a központ, mire hívták életre és mikor?
1992-ben indult a Szívlelkiség Központnak az itteni élete, de a gyökereink azok visszanyúlnak egészen 1938-ban, mikor a közösségem Pécelen az első női lelki gyakorlatos házat indította, és aztán még többet is elindított, például Szlovákiában Csíszfürdőn is. A rendszerváltozás után úgy gondoltuk, hogy tovább folytatjuk ezt a fajta apostoli szolgálatunkat, hogy lelki gyakorlatoknak helyszínt biztosítunk, és mi magunk testvérek is folyamatosan képződünk arra, hogy lelki gyakorlatokat tudjunk adni. Ez a lelkiségünkből fakad, Szent Ignáci Jezsuita a lelkiség, és ehhez kötődnek a lelki gyakorlatok. Itt a házban, ebben a 30 évben nagyon sok változatos program volt, van, jelenleg is fut egy különleges, pontosan a halottak napjához, minden szentekhez kötődik, ez a gyász és veszteségek feldolgozása.
Be is léptünk ide a terembe, ahol majd a csoportfoglalkozások zajlanak, és nagyon hívogat maga ennek a teremnek is a hangulata, hiszen virágokkal, szőlővel díszítették fel, illetőleg Jézust is láthatjuk.
Igen, ez egy sátor alakú terem, aminek nagyon szép faborítása van, és a középpontjában helyezkedik el egy Jézus ikon, és ehhez kapcsolódik egy piros drapériával díszített, egy ilyen élőképnek nevezhetném, ami a Szent Lelket szimbolizálja, a piros és a fehér színekkel, a tül anyagból képzelt galamb formával, és a középpontban pedig egy gyönyörű szép szőlő fürt található, amely szimbolizálja a Szent Léleknek az ajándékait, és a téma, ami ehhez kapcsolódik, az, hogy hogyan függ össze a gyász, a veszteség és a Szent Léleknek a segítsége, hogyan tudunk erre ráhagyatkozni.
Ugye ez egy többnapos elvonulás, miben tud ez segíteni a résztvevőknek?
Azt gondolják, akikkel olvasnak egy ilyen hirdetés, hogy fú, hát biztos, hogy gyász, veszteség, akkor itt mindenki sírni fog meg, folyamatosan csak egymás könnyeit fogjuk törölgetni. Azt mondhatom, hogy csak a megérkezés körében, mikor bemutatkoznak a résztvevők, akkor mondják el a legjobban a veszteségüket, de utána sokkal inkább egy pozitív irányba fordul ez a program, és arról szól, hogy mi az, amit kaptam, mi az, amiben növekedhettem, mi az, ami segítségemre lehet abban, hogy én ezzel a gyásszal együtt tudjak élni.
De nem csak minden szentek halottak napja környékén szerveznek ilyen elvonulást, hanem szinte egész évben vannak ilyen programok.
Igen, sokféle programunk van, talán kiemelném a nőknek szólóakat, ebből is változatosat kínálunk, hiszen egy hét múlva kezdődik a Töltődj fel című női programunk, amelynek a fókuszában a szorongás feloldása, a kiégés megelőzés, az egészségtudatosság van, mindezt összekapcsolva egyfajta mozgással, egy kis imádsággal, egy kis tánccal, beszélgetés, csenddel, sétával a Dunaparton, tehát, hogy akár ez a programunk, akár a más női programokra is mondhatom, hogy komplexek. Arról van szó, hogy megéljük a közösséget egymással, megéljük a közösséget Istennel, és megéljük a közösséget önmagunkkal. Hát ez nagyon fontos, hogy ebbe a rohanó világba azt tapasztaljuk, hogy én teszem a dolgomat, és valahol önmagam meg elmarad, és mintha túllépnék önmagamon, és hátra kerülne valami belőlem. És egy lelki gyakorlat arra ad lehetőséget, hogy meg tudjak állni, és az a lelkem, az önképem, az önmagamhoz való kapcsolódásom, az úgy tudjon érkezni hozzám.
Ez arra is jó akár, hogy fejlesszük önmagunkat.
Amikor megérkezek egy lelki gyakorlatra, akkor először azt is tapasztalhatom, hogy borzasztóan zaklatott vagyok, és följönnek bennem mindazok a nehézségek, amelyeket hozok magammal, idő és csend kell ahhoz, hogy ez leülepedjen. És amikor önmagamra találok, akkor rendeződnek a kapcsolataim is. És ezáltal, hogy megtalálom a hiteles önmagamat, így rálátva az emberi kapcsolataimra, láthatom azt, hogy hol vannak a nehézségek, megláthatom azt, hogy nekem nekem miben kellene változni, hiszen azt gondoljuk sokszor, hogy ő olyan, amilyen, miért nem olyan, amilyennek én szeretném, hogy legyen, és akkor befeszülök önmagamba. Akkor rálátok arra önmagam számára, hogy bizony, ha én magam változok egy kicsit, az én tekintetem más lesz, amikor a másikra nézek, az a velem kapcsolatban lévőt is megváltoztatja. Gyengédebbé, szeretettel telibbé válunk, és ezáltal jobban tudunk egymásra találni.
Antalfai Márta pszichológust kérdezem most, hogy mennyivel más egy lelki gyakorlat, mint mondjuk egy pszichodráma, vagy egy ilyen pszichológiai foglalkozás, ahol nem az Isten van a középpontban?
Annyiban lehet más, hogy itt elhangzott a önmagammal való foglalkozás, vagy az önmegvalósítás itt az előbb. Na most az önmegvalósításban, talán akár egy pszichodrámában, vagy nem, nem olyan gyakorlatban, ahol nem olyan gyakorlatban, ahol Isten van a központban, azt lehet mondani, hogy ez az önmegvalósítás sokszor az egóhoz kapcsolódik. Tehát amiben a saját egyéni vágyak és szerepelnek, az önmegvalósításnak viszont az az útja, amelyiknek a központjában ugye ott van Isten, ott az Isten emberben történő megvalósulását keressük. Tehát, hogy az Isten emberben történő megvalósulását jelentő önmegvalósítás. Tehát hol találom meg magamban azokat a tulajdonságokat, amelyeket itt a szenteknél is megtalálhatók, vagy ami a szenteknél is hallottuk. Tehát a szeretetet, az odaadást, a másik elfogadását. Tehát a másikkal való, a másikra való hangolódás az, ami itt központot jelent.
Értem, akkor most Matti Istvánhoz tulajdonképpen ugyanez a kérdés, hogy a nehéz sorsú gyerekek képesek-e máshoz kapcsolódni, a saját maguk szeretetén át vezethet ide az út, hogy jön ebbe az egész képbe Isten, és mit lehet vele segíteni ezeknek a gyerekeknek?
Hát azért nem lehet azt mondani, hogy ők tulajdonképpen csak magukkal foglalkoznak, mert közösségben élnek, kortárs közösségben, és egymással is sokat segítenek. Tehát én azt látom, hogy törődnek a másikkal, vigasztalják a másikat, együtt vannak velük, megtámogatják lelkileg, csak hát a társadalomtól, a családtól elég kevés segítséget kapnak, tehát rászorulnak az Istennek a segítségére, és hát ugye arra, hogy ők értékesek és jók, hiszen egész életükben azt tapasztalták, hogy ők értéktelenek. Ők nem kellenek senkinek se, nem kellenek a társadalomnak, nem kellenek a szüleiknek, sokszor kirekesztő velük szemben az iskola, de hát mi ott, akik dolgozunk gyerekvédelemben nevelők, igyekszünk mellettük lenni, a többi gyerek is egymáson segít, és mellettük van, egymást is neveli, és ez egy nagyon nagy segítség, hogy mégis megélje, hogy ő fontos, és legfontosabb az, hogy Isten úgy alakítsa az életét, hogy ő fontos Istennek, és fontos másoknak is, és nagy dolgokra született ebbe a világba. Tehát én ezt látom, hogy itt tudnak egymáson segíteni.
Ön hogy tudja megéreztetni velük, hogy fontosak?
Hát hagyom, hogy a Jóisten használjon engem. Tehát amikor imádkozok így velük, vagy együtt, akkor érzem Isten jelenlétét, és őt is megérzik. Tehát én egyszerűen egy csatorna vagyok, és hát igyekszek rájuk figyelni. Hát nagyon fontos, hogy nekem ők fontosak, hogy ők értékesek. Én 35 éve dolgozok a gyerekvédelemben, de nem égtem még ki egyáltalán talán, mert hogy a gyerekek rengeteg sokat adnak nekem, és ez engem éltet. Úgyhogy ez egy kölcsönös dolog, nekem ők nagyon fontosak, és ők is megélik ezt, hogy én tényleg rájuk figyelek, és végre valaki felnőttnek, ők fontosak, és akkor így ez nekik egy nagyon erős támaszt tud jelenteni.
Nagyon szépen köszönöm. Most Pécsi Rita nevelés kutatót keresem, hogy arról beszéltünk az elmúlt percekben tulajdonképpen, sőt az elmúlt majdnem egy órában, hogy miként lehet eszményekkel, ideálokkal nevelni, de hát lehet-e eszményekkel nevelni?
Hát legfőképpen akkor, hogyha a benne lévő eszményt megkeressük. Tehát azt hiszem, hogy István is pont erre céloz is, és ezt is segíti, hogy minden emberben van egy vele születe, tehát a kicsi mag az nagy tölgyfa akar lenni, és nem nagy tök. És a kicsi tök mag meg szép csinos tök akar lenni. Tehát mindegyikünkben benne van az az eszmény, ami ki akar virágozni, ki akar bontakozni. És amikor egy nevelő úgy tud, hogy úgy mondjam, fölé hajolni, hogy megszólítja benne ezt az eszményt, és azt tudja valahogy felébreszteni benne, hogy én azért vagyok itt, hogy te növekedjél, tehát nem rád akarok húzni semmilyen eszményt, tehát a Szent István eszményét se a Szent Borbáláit, hanem meg akarom találni benned, hogy melyikre tudsz ráhangolódni, ki a te belső éned, az a magvacskád, ami az Isten arcod, tehát az az egyedi, és nagyon-nagyon egyedi, és nagyon különleges, hogy István éppen mondja, hogy nagy dolgokra hivatva vagy a világban, amit egyedül te tudsz véghez vinni. És hogyha ezt meg tudjuk szólítani, azt gondolom, hogy ez a legelső lépés ahhoz, hogy eszményekkel, tehát hogy a benne lévő csodára neveljük. És hogyha ez így egy kicsit felébred benne, akkor meg fogja találni az őt körülvevő eszmei környezetben, vagy szellemi környezetben, vagy akár emberi környezetben, történelmi és irodalmi környezetben is, azokat a személyeket, akikre ő rá tud hangolódni, akik számára tekintet rátekint, és hasonul. Tehát amint megszeretek egy ilyen, vagy kötődés indul el egy ilyen számomra eszménykép felé, akkor kezdek utánozni. Tehát a sztárvilág pontosan ezt tölti be, ezt a nagyon nagy hiányt, hogy nincsenek ilyen eszmények, és akkor egyszer csak lesz egy bárki, aki valamilyen vágyódásomat betölti, amit magamban érzek. Tehát ezért ennek a kettőnek az összhangját érdemes valahogy folyamatosan művelni.
Köszönöm, és akkor folytatjuk itt a stúdióban Hall Melindával. Hogy vannak bennünk ezek az eszmények? Eredendően bennünk van valami?
Meg tudom erősíteni a pszichológus kolléga szavait, hogy ez a spirituális én rész, ez magával az emberiséggel adott. Tehát én is úgy gondolom, hogy ez kár, hogy csak ilyen későn kezd el vele a tudomány foglalkozni, és sokkal többet kellene. Mert hogy ma úgy látjuk, hogy maga az egyén, az egy biopszichoszociális és spirituális egység, és ezt az egységet megbontani nem lehet. Ebben az egységben hierarchia valójában nincsen. Ehhez a spirituális érészhez viszont meg kell tanulnunk kapcsolódni, és erre a szocializációs folyamatok adnak teret. Az én részek közötti kapcsolatot, és szerintem minden egyes megszólaló, és mindenki, aki ma beszélt ebben a műsorban, valójában a legfontosabb üzenetet közvetíti, a kapcsolatteremtést, annak az igényét, és hogy meg kell mutatnunk az embereknek, akár hátrányos helyzetű és rosszabb szocializációs közegekből érkező személyeknek, hogy van kapcsolat, és azt a kapcsolatot hogyan lehet fenntartani, és az hogyan lehet biztonságot nyújtó kapcsolat. Nagyon nehéz ez akkor, amikor a szocializáció nem támogatta mindezt a korai életévekben, de a remény az mindig ott van, és én azt gondolom, hogy a legjobb kapcsolat, vagy a legjobb kapcsolódásunk az tényleg az, amikor a pozitív érzelmeken keresztül próbálunk kapcsolatot teremteni. Úgyhogy ebben én azt gondolom, hogy maga a spiritualitás, maga az Isten hit, és egyáltalán az egyházi tanítások rendkívül sok értéket tudnak nekünk átadni.
Nagyon köszönöm, hogy ön is eljött hozzánk, és beszélgethettünk erről a témáról. Most a katolikus szentek ereklyéiről szó.